Nos, tehát ezzel a kis könyvvel foglalkozunk, akinek még nincs meg, 100 forintért kapható a könyv. Ja, jelképes áron. A lényeg az, hogy a címe az, hogy adjunk új irányt életünknek, és ez a bölcs gyermekeinek gyakorlata. A bölcs az Buda. A bölcs gyermekei azok a bodhiszattvák. Ja. Tehát a bodhiszattvák gyakorlatáról szól ez a kis nagyon gyakorlati útmutatás, hogyan gyakoroljunk, hogyha a bodhiszattva ösvényt akarjuk járni. Mit jelent a bodhiszattva ösvény? Bodhiszattva ösvény egy olyan dolog, ami a nyugati emberek és különösen a magyarok számára nagyon közeli szellemiségű ösvény. Tudnék, ez a szeretet és az együttérzés ösvénye. Méghozzá az egyetemes szeretet és a határtalan, korlátlan, korlátok nélküli együttérzés ösvénye. Ez pedig azt jelenti, hogy szeretet és együttérzés mindenki felé, összes lény felé, nem csak egy néhány kiválasztott szerencsés vagy szerencsétlen felé, hanem minden lény felé. Minden lény felé. Tehát egy elfogulatlan. Azért mondjuk, hogy egyetemes és korlátlan, határtalan, mert elfogulatlan. Mit jelent az, hogy elfogulatlan? Hát mi ugye általában elfogultak vagyunk. Van néhány, mondjuk többé-kevésbé, inkább kevésbé tudatosan kiválasztott egyén az életünkbe, akik felé irányul a kedvességünk, a szeretetünk, a jóságunk, igaz? Tehát karmikusan, főleg karmikusan alakul ki az, hogy kit szeretünk és kit nem. Karmikusan alakul ki. És hát ugye a karma az egy változó dolog. Ugye a karma az pillanatonként érik meg. Minden pillanatban, bármelyik pillanatban megérhet egy új karma, és akkor minden megváltozik. Tehát valakit szeretünk, és egyszer csak megérik egy új karma, és akkor már nem szeretjük. Vagy valakit nem szeretünk, és megérik egy új karma, és már szeretjük ugyanazt a személyt. És nem lehet megmagyarázni, hogy miért nem szerettük az imént, és miért szeretjük most már. Ja? Bármi lehet, nem lehet tudni. Lehet, hogy szépen nézett ránk, és azért szeretjük, de lehet, hogy szépen nézett ránk, és azért nem szeretjük. Ja. Lehet, hogy mondott valami kedveset, és azért szeretjük, de lehet, hogy mondott valami kedveset, és azért nem szeretjük. Ja. Lehet, hogy adott nekünk egy ajándékot, és azért szeretjük, de lehet, hogy adott nekünk egy ajándékot, és azért nem szeretjük. Tehát bármi lehet. Ez a karma. Karma. Ja, szerencse vagy szerencsétlenség, ki annak a megmondhatója? Nem lehet tudni. Tehát a karma önkényesen, mondjuk így, úgy tűnik, hogy önkényesen változik. Igazából nem önkényesen, mert minden karmát mi építettünk föl a múltban, a cselekedeteink, a test, beszéd és a tudat cselekedetei által. Tehát mi végtelen sok életet éltünk, a végtelen sok élet alatt, végtelen sok lényel, emberrel, állattal és egyéb láthatatlan lényekkel találkoztunk, és végtelen sok jó és rossz kapcsolat fűz ezekhez a lényekhez, mert bántottuk őket, ártottunk nekik mindenféle módokon, nem emlékszünk rá, segítettünk nekik, szerettük őket, jót tettünk velük, mindenféle módon nem emlékszünk rá. Ja? És ezek a kapcsolatok azután folytatódnak. Ezek a kapcsolatok úgy működnek, mint a kölcsön. Valakitől kölcsön veszünk, akkor mi lesz? Vissza kell adni. Törleszteni kell, igaz? Törleszteni kell. Mindenképpen törleszteni kell. Vagy valaki tőlünk kölcsön vett, és akkor neki kell törlesztenie. Ja? Tehát adtunk, vettünk, és ezek mind folytatódnak, törleszteni kell. Ja? Ezt úgy hívjuk, hogy karmikus adósság. Karmikus adósság. Tehát egymásnak az adósai vagyunk, És ugye ez mind karma, ez mind karma. Tehát a karma így szövődik az emberek és az élőlények között, adás, kapás, ártás, segítés, jótettek, rossztettek révén, tehát épül közöttünk a kapcsolat, a viszony, és ezek ugye azután folytatódnak. Tehát amíg a kapcsolat, tehát a teljes, hogy mondjam, visszafizetés meg nem történt, addig a kapcsolat folytatódik. A teljes visszafizetés mikor történik? Hát az akkor, amikor megvilágosodunk. Ja, akkor történik a teljes visszafizetés. Hát egy megvilágosult Buddha már visszafizette az összes adósságát. Addig nem tudhatjuk. Úgy tűnhet, mintha, de nem tudhatjuk. Tehát egy megvilágosult lény, az visszafizette az összes tartozását. És tehát senkinek nem az adósa. És ő tiszta szeretetből segít. Tiszta szeretetből. Tehát amikor ő segít, akkor az már nem karmikus módon történik, hanem az tiszta, ragyogó, feltétel nélküli szeretetből segít a Buddha. És nem azért, mert valaki segített neki, és akkor azt ő törleszti ugye újabb azzal, hogy ő segít a másiknak. De mi ebben a világban élünk, tehát ebben az adósok börtönében élünk, és ugye össze vagyunk mindenféle láncokkal kötözve egymáshoz, és ez bizony kellemetlen ügy. Kellemetlen ügy. Van, amikor úgy tűnik, mintha kellemes lenne, ugye, amikor fölveszik a svájci frank kölcsönt, ugye, hogy házat építsünk, vagy lakást vásároljunk, de amikor vissza kell fizetni, és kiderült, hogy közben fölment ugye a tarifa, akkor bizony kellemetlen. Tehát ez megtörténik emberek között is, folyamatosan történik. Tehát kellemesnek tűnik valami, és aztán kiderül, hogy nem kellemes. Nos, tehát ebben élünk, és ugye a bodhiszattvák ennek tudatában vannak. És a bodhiszattvák tudják, hogy igazából ezt az egész viszonyt, ezt az egész elképesztő szövedéket, karmikus szövedéket egy módon lehet nagyon hatékonyan tisztítani. Ez olyan, mint egy nagy takarítás. A feltétel nélküli szeretettel, föltétel nélküli szeretetadással, nagy lelkűséggel, elvárások nélkül, visszajelzések nélkül, minden nélkül, egyszerűen a természetes szívből, az alapvető jóság természetünkből fakadó és folyamatosan áradó szeretettel, együttérzéssel, segítéssel és a segítés minden válfajával. A legapróbb dolgok, hogyha valakinek kell egy rizsszem, akkor egy rizsszemet adunk neki, hogyha valakinek kell szeretet, akkor szeretetet adunk neki, ha valakinek étel kell, azt adunk neki, és így tovább. Tehát feltétel nélkül, és ebben benne van mindenki, mert az, hogy valaki most a haragosunk, vagy pedig ugye a kedvesünk, az egy átmeneti dolog. Ma haragos, holnap kedves. Ma kedves, holnap haragos. Ja? Ma az ellenségünk, holnap lehet, hogy a jótevőnk és a barátunk. Ma a jótevőnk és a barátunk, lehet, hogy holnap az ellenségünk. Ja? Tehát ez egy teljesen, hogy mondjam, ezt úgy hívjuk, hogy látszatvalóság, látszat, álvalóság. Ez az önámítás és egymás ámításának a világa, ahol semmi sem megbízható, minden állandóan változik, és egyedül abban bízhatunk, hogy az a bizonyos, hogy semmi sem megbízható. Ez az egy bizonyosság van. Ja? Tehát az egészet, ezt úgy is hívjuk, hogy a káprázat világa, ami mondjuk egy kicsit félrevezető lehet, mert ugye egyszer emlékszem, hogy káprázott a szemem, amikor egy gerenda a fejemre esett. Tehát nem erről van szó, hanem arról, hogy minden hamis, semmi sem megbízható, minden állandóan változik. A jó rosszra vált, a rossz jóra vált, és keveredik, kavarodik, és nem tudjuk mikor, bármikor, és még azt se tudjuk, hogy most ez a rossz tényleg jóra váltott, vagy a jó rosszra váltott, nem tudjuk követni. Mert sokszor a jó rossznak néz ki, a rossz pedig jónak néz ki. Tehát teljesen megbízhatatlan. Úgyhogy mi ennek az ellenszere? A bodhiszattva ösvény. Az egészet fölül lehet írni feltétel nélküli adással, szeretettel, együttérzéssel. Mint a nap. A nap nem nézi, hogy jókra süt, vagy rosszakra süt. Nem nézi azt, hogy ha most erre sütök, és erre ragyogok, akkor az megrohad a fényemtől. Erre, mert van ilyen, ugye, rásüt valami, és az megrohad a napfénytől, a másikra rásüt, és az meggyógyul a napfénytől, igaz? Tehát a nap ezzel nem foglalkozik. Őnek a természete az, hogy ad, ragyog, aztán aki meg akar rohadni, az megrohad, aki meg akar gyógyulni, az meggyógyul. Vagy aki nem akar kiállni a napra, az nem áll ki a napra. Ugye, az bezárkózik a sötét pincébe, és nem kér a napfényéből, igaz? Tehát ezzel a nap nem törődik. A nap jókra, rosszakra, szépekre, csúnyákra, fiatalokra, öregekre, kicsikre, nagyokra egyaránt süt, megkülönböztetés nélkül. Mert ez a bodhisattva szeretete, jókra, rosszakra, mert a jó az csak most jó, holnap lehet, hogy már rossz, a rossz most rossz, de lehet, hogy holnap már jó. Tehát egy nagyon erőteljes szemlélet ez, borzasztó erőteljes szemlélet, kell hozzá ideg és gyomor. Ja, kell hozzá ideg és gyomor. Tehát nem egy egyszerű dolog. Bodhiszattvák útja az a bátrak útja, az a bátrak, a hősök. Bodhiszattva egyébként Jancsup Szempa tibetül, ahol Jancsup Szem azt jelenti, hogy a megvilágosult tudat, a pá az pedig hőst jelent. Tehát ők a megvilágosult tudat hősei, vagy a fölébredt tudat hősei, vagy a fölébredés hősei. Ja, a megvilágosodás hősei ezek. Tehát az hőst jelent, harcost hőst jelent a pá. Pao-nak a rövid alakja. Ja, Jancsup Szem pá az azt jelenti, hogy hősök. Tehát egy hősies magatartás, ami képes, akarja és képes rá, hogy fölülírja ezt a kicsinyes, gyarló szemezgetést, hogy jaj, ez az én kedvesem, jaj, ez az én ellenségem, jaj. Hát ma a kedvesem, holnap az ellenségem volt már ilyen. Ugye gondoljunk ugye a vállóperekre, vagy pedig most az én, hogy hívják, ellenségem, holnap a kedvesem fog, gondoljunk arra, amikor a vállóper után újra összeházasodnak az emberek, mert van ilyen. Ja? Tehát ez nagyon-nagyon gyarló és nagyon kicsinyes dolog, és a bodhiszattva egy nagy szárnycsapással ennek az egésznek fölé emelkedik, és mindenkit szeret. Mindenkit egyformán szeret. Mert a szeretet az mondjuk így, hogy örök, az egy óriási, végtelen, kezdet és vég nélküli dolog. A bodhiszattva szeretete, illetve tehát a mi alapvető jóságunk szeretete, mindannyiunkban benne van. Ez egy örök és, hogy mondjam, feltételektől nem függő erő és tulajdonság. Ezzel szemben ugye ezek, hogy jó, rossz, stb. Ezek csak a korlátolt tudat, zavaros korlátolt tudat megítélései. Ja? Tehát egy erkölcsi megítélés, ugye, ami csak a korlátolt tudat világában működik. Tehát ez az alapvető jóság, az egyetemes szeretet, az fölülírja az erkölcsi értékeket. Ezt nagyon fontos érteni. Ja? Nagyon fontos érteni. Ja? Tehát erről lenne szó, tehát hogyan lehetünk bodhiszattvák, hogyan gyakorolnak a bodhiszattvák, arról szól ez a kis könyv, nagyon gyakorlati módon mindenkinek ajánlom a kedves figyelmébe. Tehát itt most állítólag a 7. verszaknál tartunk, én nem tudom ellenőrizni ezeket a dolgokat, hogy az ember, amikor hogy mondják, na mindegy, erről most ne menjünk részletekbe. Nos, akkor most a 8. értünk ezáltal. Ja? A 8. Az alsó világok elviselhetetlen szenvedése, rossz tetteink gyümölcse mind. A győzelmes mondta így, a győzelmes az Buddha. Ezért rosszat még életünk árán sem cselekedni, így gyakorolnak a bölcs gyermekei. Ja? Nos, tehát ez megint csak hogy mondjam, a hétköznapi életünk relativitására mutat rá. Hát általában ugye mi úgy vagyunk, hogy egy élet keretén belül gondolkozunk, azt mondjuk, hogy hát ez az élet, és akkor ez az élet így, meg úgy, ennek az életem, a megélhetésem, a boldogságom, hogy mondjam, javáért, vagy megvalósításáért, vagy a szükségleteiért, ugye ezt meg ezt cselekszem, igaz? És akkor az ember ugye csak erre az életre gondol, és lezárja ott. Ez egy óriási nagy, hogy mondjam, mondjuk itt egy óriási bűn ez a dolog, amit belénk neveltek. Ez egy hihetetlen bűn, amit ugye a materialista szemlélet belénk nevelt, hogy azt kellene hinnünk, hogy amikor meghaltunk, akkor mindennek vége. Tehát ez az egyik legnagyobb problémája ugye a mai világnak, amit mondjuk így, hogy a materializmusnak ez a szörnyű, pusztító ideológiája, ugye, ami végig söpör egyre inkább a világon. Hál' Istennek még mindig csak a világnak egy kisebb részét érinti, de azért, ahol mi vagyunk, azt már eléggé erősen. Tehát söpör végig a világon a materializmusnak ez ideológiája, ami azt mondja, hogy meghaltunk, mindenek vége. Mindenek vége. Akkor nincs folytatás. Tehát ez egy alapjában egy olyan gondolat, ami amellett, hogy egy gyilkos gondolat, teljesen irracionális, és teljesen valóság ellenes gondolat. Tehát ha körülnézünk, a világon semmi nincsen, ami csak úgy véget ér, és nem folytatódik. Minden folytatódik. Minden. Mindennek van folytatása. Ja? Tehát még hogyha a testünket nézzük, ugye az is tudjuk jól, hogy akár eltemetünk egy holttestet, akár megeszünk egy holttestet, ugye, mint ahogy megesszük a csirkét, meg megesszük a disznót, meg a birkát, meg akármit, ugye, vagy akár elhamvasztunk egy holttestet, ugye, akkor az folytatása van. Tehát ha elhamvasztjuk, akkor is ugye a tűzzel, ugye a különböző dolgok, ugye szerte oszlanak ugye a levegőben, nem nyomtalanul, ugyanúgy ugye ami megmarad, a csont, a hamu, az is ugye visszakerül ugye a természetbe. Ugyanígy ugye minden mással is így vagyunk, nem csak a testünkkel, de még a testünk is így van. Tehát ugye annak is van folytatása. Nyomtalanul egyszerűen nincs vége mindenféle következmény nélkül. Tehát még a fizikai dolgok sem, van egy darab, van egy asztalunk, azt apróra vágjuk, eltüzeljük, hát mi lesz belőle? Lesz belőle hő, lesz belőle füst, lesz belőle hamu, ja, és az ott folytatódik, az visszakeveredik ugye a természetbe. És akkor azt mondjuk, hogy de hát igen, de hát a tudat az nem ilyen. Hát akkor még mint materialisták sem vagyunk következetesek. Ja. Mert azt mindenki tudja, hogy a tudat egy energia, és a tudat, és mit tanultunk általános iskolába, az energia nem vész el, csak átalakul. Igaz? Hát még mint materialisták sem vagyunk következetesek. Tehát ez egy teljesen természetellenes és gyilkos gondolat, hogy ugye az irracionális, hogy akkor a tudat egyszerűen megszűnik. Ja? És mivel ez egy ilyen gondolat, ezért ezt senki nem tudja feldolgozni, és ezért borzalmasan félünk a haláltól. Mindenki fél a haláltól. Mert senki, ezt nem lehet feldolgozni. Nem lehet. Ez egy olyan dolog, ami nem lehet viszonyulni sem. Tehát ez egy annyira abszurd gondolat, hogy ez viszonyulni sem lehet. Ja. Tehát ugye, ha ezt így megértjük, elkezdünk ezen gondolkozni, és kezdjük úgy megérteni, hogy hát akkor valami folytatás csak kell legyen, és minden vallás beszél a folytatásról, tehát ugye a kereszténység, a buddhizmus, minden vallás, tehát ami ugye a vallásokra jellemző, hogy, hogy bölcsektől jönnek a tanítások, bölcsektől, akik többet látnak a világból, mint mi egyszerű korlátolt emberek, vagy mint a materialisták. Ugye a materialisták nagyon keveset látnak a világból. A lényeg az, hogy ezek bölcsektől származnak a vallások, és érdekes módon az összes bölcs arról beszél, hogy hát a halál után van valami folytatás, igaz? Van valami folytatás. Na hát a buddhizmusban ez ugye úgy jelenik meg. Ez egy nagyon érdekes, Kalorimpocse tanított erről, azt mondta, hogy ezt vegyük észre, hogy minden vallás beszél a halál utáni létezésről, tehát a folytatásról. A különbség a vallások között csak az, nagyon frappánsan fogalmazta meg, hogy van, amelyik részletesebben beszél róla, és van, amelyik kevésbé részletes, egyszerűbben beszél róla. Azt mondja, a kereszténység az elég egyszerűen veszi, azt mondja, hogy mennyország, tűzszító tűz, pokol, ennyi. A buddhizmus sokkal részletesebben beszél. Az beszél a köztes létről, ugye, ami a halál pillanat után következik, annak a különböző fázisairól, hogy hogyan folytatódik ugye a tudat léte, és a tudat hogyan működik, hogyan vált ugye tudat állapotot, a tudat a halál pillanatában hogyan működik, folyik tovább. Utána milyen lehetőségei vannak ugye a megszabadulásra, ez alatt a köztes lét alatt, és milyen lehetőségei vannak ugye arra, hogy különböző állapotokat vegyen föl a tudat, és ennek megfelelően ugye azután folytassa létét, akár fizikai testben, akár pedig energiatestben, különböző fajta energia, tisztább vagy kevésbé tiszta, durvább vagy finomabb energiatestben. Lényeg az, hogy a buddhizmus erről nagyon részletesen beszél. A kereszténység ezt nagyon egyszerűen, sommásan elintézi, de az is erről beszél végül is. Az is erről beszél, csak leegyszerűsített módon. De nagyon érdekes ez a szemlélet, nekem nagyon tetszik. Nem tudom, nektek hogy tetszik. Nekem nagyon tetszik. A lényeg az, hogy tehát a bölcsek, azok mindig beszélnek arról, hogy van több élet, és nem csak egy élet. Valami folytatás mindig van. Most ha van folytatás, és ezt mi tudjuk, akkor viszont, ha nem törődünk a folytatással, akkor magunkat csapjuk be. Akkor ostobák vagyunk, igaz? Olyan ez, mint az ember ugye tudja, hogy hónap végén vagy elején ugye be kell fizetni a lakbért, de az ember nem törődik vele, elkölti a pénzét, hát akkor magának ártott, igaz? Tudtuk előre, ja, de nem törődtünk vele, nem készültünk rá. Nem készültünk. És ha nem fizetjük be a lakbért, akkor ugye probléma van. Vagy a villanyszámlát. Tudjuk, hogy be kell fizetni, használjuk a villany, majd ahogy lesz, és nem érdekes. Ja? Tudjuk előre, hogy ki kell fizetni a villanyszámlát, de nem törődünk vele. Most más, hogyha valaki nem tudja, ugye, akkor az egy más történet. De tudjuk, hogy a villanyszámlát ki. Mert ugyanígy tudjuk, hogy a halál után lesz folytatás, de nem törődünk vele. Vagy az ember ugye vizsgára készül, például érettségi vizsga, vagy akármilyen vizsga, vagy, és akkor nem érdekes, úgy csinál, mint én csináltam ugye a gimnáziumban, pontosan az érettségi banketten szerelmes lettem, és ott, amikor tanulni kellett volna, akkor nem tanultam, akkor más dolgom volt, sokkal fontosabb dolgom volt, hát aztán valahogy mégis átmentem, szóval megúsztam. Lényeg az, hogy ugye az ember nem felelőtlen, nem törődik vele, aztán vagy bejön, vagy nem. Ugye erre körülbelül így képzeljük el mi is ugye majd a halált, vagy bejön, vagy nem, érdekes. Ja? Tehát tudni lehet előre, ha lehet előre tudni, akkor viszont érdemes készülni rá, hogy na akkor, amit most megtehetek azért, hogy majd a halálom után ugye normális folytatás legyen, azt tegyük meg. Igaz? Erről szól ugye a minden vallás, igazából erről szól, hogy ne hagyjuk ki ezt a lehetőséget, ezt az óriási lehetőséget, ami most rendelkezésünk rá ebben az életünkben, hogy megkönnyítsük a jövőnket. Most ugye Ez nem jelenti azt, hogy nem törődünk ezzel a valóságunkkal. Nem jelenti azt. Tudnék, ha a jövőnkkel törődünk, akkor ez a valóságunk is szebb lesz és könnyebb lesz. Ugye a kettő összefügg. Kettő összefügg. Tehát arra, ez nagyon fontos, mert ugye azt mondja az ember, csak a jövővel törődj, és ezzel ne. Nem erről van szó, nem erről van szó, hanem a kettő összefügg. Kettő összefügg. Tehát, hogyha az ember a tudatát tisztítja, és a tudatát rendbeszedi, hát abból elsősorban már itt az élete folyamán óriási haszna, java lesz. Tehát gyógyul, egészséges ember lesz belőle, de a jövőben is folytatódni fog ez. Ezzel szemben, ha az ember nem törődik a jövőjével, akkor ugye olyan ostobaságokat csinál felelőtlenül, amivel ezt az életét is tönkreteszi. Ezt az életét is tönkreteszi. Vagy úgy, hogy tényleg tönkreteszi, tehát belehal, ugye, mert felelőtlenül mindenfélét csinál, vagy pedig egyszerűen úgy, hogy amit az emberek nagy többsége csinál, hogy olyan durva szinten él, hogy nem nevezhetjük emberi életnek. Tehát a durva materialista szinten élünk, ugye, ami eleve kizárja mindazt, ami az emberi boldogságot megadná az életünkben. Ugye? Tehát ez nagyon nagy csapda. Nagyon nagy csapda. Tehát vagy ugye tönkretesszük tényleg az életünket, vagy pedig, tehát úgy értve, hogy betegek leszünk, belehalunk, stb. Mindenféle ostobaságok miatt, vagy pedig próbáljuk ennek az életnek, ugye az élet színvonalat ugye elérni, amit elképzelünk magunknak, de durva materiális keretek között, materiálisra keretek között, és ugye ez a legnagyobb önállítás, mert az élet nem ebből áll. Tehát a boldogság az nem fogható meg, ugye, ahogy mondják, hogy pénzért nem lehet vásárolni boldogságot, igaz? Pénzért nem. De azért mi elképzeljük és megpróbáljuk. Tehát nagyon fontos, hogy az ember egy jövőképet kialakítson, ami tényleg valósághű, és hogy mondjam, a természethez közel, tehát hogy mondjam, természet közeli jövőképet kialakítunk. Ez pedig azt jelenti, hogy tudjuk, hogy a tudatunk a halál után folytatni fogja a kalandozásait, az élet, a létét, nem az élet, az élet ugye a testre vonatkozik. Egy élet, az egy testnek az élete, de a lét, tehát a tudat létezik tovább, és újabb alakokat öltve folytatja a létét. Ezt úgy mondjuk, hogy a tudatra úgy kell gondolni, és a testre, mint egy a test olyan, mint egy szállodai szoba, a tudat pedig olyan, mint a vendég, aki beköltözik, aztán kiköltözik. Aztán beköltözik egy új szállodai szobába, és aztán kiköltözik onnan is. Ja. Tehát így képzeljük el. Nos, tehát lényeg az, hogy befolyásolni tudjuk a következő életünket, következő újraszületésünket befolyásolni tudjuk azon a módon, hogy ebben az életünkben az első lépés, amit megteszünk, hogy soha nem ártunk. Mert az ártalom, az ártás az biztos, hogy a jövőben visszaüt ránk, mint szenvedés. Visszaüt ránk. Tehát, hogyha valaki másnak ártunk, kialakul ez az adós viszony, törlesztenünk kell. Törleszteni fogunk szenvedés formájában. Ja, tehát valakit megölünk, nagyon egyszerűen ő meg fog ölni minket. De sajnos nem csak egyszer, hanem többször. Tehát ez a karmához tartozik, ez a úgynevezett sokszorozódás, a karmának egy tulajdonsága. Tehát valakit mi egyszer megölünk, akkor ő többször meg fog ölni minket. Ja. És így tovább. Tehát minden másra is vonatkozik ez. Becsapunk valakit, meg nem tudom, kihasználunk valakit, ártunk valakinek bármilyen módon, az többszörösen vissza fog hatni miránk. Ja. Tehát erről szól ez az alsó világ, az alsó világok szenvedése. Az alsó világ a szenvedéssel teli tudatállapotok szenvedését jelenti. Tehát ezért rosszat még életünk árán sem cselekedni. Na mit jelent ez? Ugye ez több életbe gondolkozom. Tehát hogyha én most rosszat cselekszem ebben az életemben, akkor megalapozom a jövőbeli szenvedésemet. Igaz? És ezt tudom előre. Most, hogyha azt mondom, én még életem árán sem teszek rosszat, ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy megértettem, hogy ez nem az egyetlen életem, és nem éri meg. Nem éri meg. Nem éri meg. Inkább a halál, mint hogy rosszat cselekedjek. Mert ez a halál, ez csak erre az életre vonatkozik. De a rossz cselekvés, az számtalan jövendő életre vonatkozik. Ja? Számtalan jövendő életre. Tehát sok-sok életen keresztül fogom ugye inni a levét annak, hogy rosszat cselekedtem, míg a halál az csak egy egyszerű, most ebben az élet, ennek az életemnek vége van, ja, és az a vége. De ha rosszat cselekedtem, akkor sok életen keresztül, ja, megalapoztam a szenvedésemet. Ja, érthető ez? Ez borzasztó fontos, hogy teljesen új gondolkodás, hogy ezt kiiktatjuk ezt a materialista együgyűséget, ugye, ha ezt a, hogy, mi, hogy is volt ez, volt valami jó szó erre a múltkor, kitaláltunk egy jó szót. Ja. Tessék?
Rideg materialista görcs.
Igen, volt egy rideg materialista naivitás, ez volt az első. Rideg materialista naivitást, ennek véget vetünk magunkban, rideg materialista naivitásnak, és föloldjuk a rideg materialista görcseinket, ugye, akkor, ugye, akkor megváltozik minden. Tehát ez borzasztó, ezek borzasztó dolgok. Ezeket tényleg nagyon keményen, hogy foglalkozni kell ezekkel, nagyon keményen, nagyon fontos, az első rendű fontosságú az életünkben. Leleplezni ezeket a rideg materialista naív elképzeléseket, amiket ugye belénk vertek, és abból származó rideg materialista görcsöket, ja? Ezeket az embernek föl kell tudatosan oldania. Ja? És ez, az első dolog ez, ez az első és legnagyobb dolog, hogy ezt a kérdést nekünk önmagunk számára meg kell oldanunk. Itt, amit elmondtam, azt én elmondtam. De hogy most ez nektek meggyőző volt, vagy nem, azt ti tudjátok. Vagy nem tudjátok, de lehet, hogy majd, ha foglalkoztok vele, akkor kiderül, hogy tudjátok, vagy nem tudjátok, vagy mit tudtok. Hát lényeg az, hogy ezek szempontok, amik alapján az ember nekiállhat ennek a nagyon fontos kérdésnek, hogy földolgozza azt, hogy na most ez az egy életem, vagy nem ez az egy életem. Ugye azt mondjuk, hogy halál után, hát nem jött senki vissza. Mit tudunk mi arról, hogy mi lesz a halál után? A buddhista azt mondja, hogy mindenki visszajött. Halálból mindenki visszajött. Mi az, hogy nem jött senki vissza? Ugye? Tehát mi azt mondjuk, hogy hát abból nem jött senki vissza. Honnan tudjuk, hogy ez igaz? Hogy a halál után mi lesz? És közben a buddhisták azt mondják, hát mindenki visszajött, hát hogy ne tudnánk? Ja? Tehát ez is csak egy rideg materialista görcs, ugye, hogy így gondolkozunk, hogy hát onnan nem jött senki vissza. Mindenki visszajött a halálból, mindenki. Hát kisgyerekek körülbelül 2 éves korig nagyon sok emléket hordoznak magukkal a halál utáni történet, tehát a köztes létből, köztes létbeli tapasztalatok 2 éves korig. Éppen amikor elkezdenek tudni beszélni, még sok gyerek még beszél róla, csak a felnőttek persze nem értik, hogy miről beszél. Nem értik, nem fogják föl. Utána aztán elfelejtik, tehát így lesötétül ez a tapasztalat ugye a hétköznapi embereknél, de vannak, akik ennél tisztább tudatúak, és azok emlékeznek egész életükben, és tudnak mesélni róla. Tehát mindenki visszajött, mindenki, nem az, hogy senki se jött vissza, mindenki visszajött. Nem egyszer, hanem számtalanszor. Ja. Nos, tehát a következő. Az egész világ boldogsága, mint harmadcsepp fűszál hegyén, egy pillanat alatt válik semmivé. Ja. ugye az előbb már erről beszéltünk, hogy egy pillanat alatt, aki barát volt, egy pillanat alatt ellenségé válhat, egy ellenség egy pillanat alatt baráttá válhat. Ja? Nem tudhatjuk. Ugyanígy a boldogság, boldogok vagyunk, és egy pillanat alatt válhat semmivé a boldogság. A legnagyobb boldogság pillanat, csúcsán, szerelem, boldogság, egy rossz szó, kész, vége. Hogyha az pont az a rossz szó, és pont abban a pillanatban hangzik el. Egyetlen egy rossz szó, és vége mind, vége szerelemnek, vége a boldogságnak, mindennek vége. Egy pillanat alatt. Pedig hát lehet, hogy nagyon sokat dolgoztunk azért, hogy eljussunk arra a csúcsra a szerelmünkben. Sokat dolgoztunk, és utána egy pillanat alatt így vége lehet. Ja? Ja. És ezt érdemes végig gondolni. Saját tapasztalatunkból, hogy történt-e már mi velünk ilyen, hogy dolgoztunk valamiért, hogy megvalósítsuk, mert úgy éreztük, hogy boldogságunk függ tőle, hogy ez lesz a mi boldogságunk, és akkor lehet, hogy el is értük, általában az ember nem éri el, de lehet, hogy még el is értük, és egy pillanat alatt, így, egy pillanat alatt. Tehát a legnagyobb tragédiák ugye megesnek bárkivel, bármikor, Jó? Bárkivel bármikor. És ezt föl kell tudni dolgozni normálisan. Tehát ez a zavaros tudatvilága. Ja? Ja? Most ezzel szemben a sosem múló szabadság fennkölt állapota, mert mi az, hogy sosem múló szabadság? Ez azt jelenti, hogy tartós, tehát tényleg nem múlik el olyan szabadság, olyan boldogság, amelynek nincs kezdete, nincs vége. Ami fölülírja ezt a hétköznapi, állandóan változó, csapongó, néha megjelenő, néha eltűnő boldogságot, tragédiába fulladó boldogságot, stb. Ugye? Tehát ezt fölülírja a sosem múló szabadság fennkölt állapota. Eléréséért buzgolkodni, így gyakorolnak a bölcs gyermekei. Ja? Tehát van ilyen. Ugye erről beszéltünk, hogy a bodhisattva, akiből folyamatosan, stabilan árad a szeretet, a boldogság, a jóság, az együttérzés, ja? Nagyszerű emberi tulajdonságok. Ja? Ja? Az nincs kitéve ennek a saját tudata csapongó, zavaros változásainak. Ja? Egyik pillanatban boldog vagy, a következő pillanatban a legnagyobb tragédia. Ja? Tehát például az ember, megint vegyük mondjuk a szerelmet, az ember szerelmes lesz valaki, és a szerelme meghal. Ja? Ja, tehát egy pillanat alatt tragédiába fullad. Itt a legnagyobb boldogság. Ez a hétköznapi zavaros tudatvilága. Ja? Ja. Miért? Azért, mert a boldogságunk forrását kívülről várjuk. Ez a probléma. Azt hiszük, hogy az a személy tesz minket boldoggá. Ez a zavaros tudat keverése. Azt hiszük, hogy ő tesz minket boldoggá. Nem ő tesz minket boldoggá. Boldogság itt van bennünk. Boldogság forrása, az egész csodálatos boldogság. Egészség, minden itt van bennünk. És ebben bízhatunk. És ez a boldogság, ez olyan, hogy nem is lehet elveszíteni. Ez a bodhisattva boldogsága, a bodhisattva szeretete. Ha szeretetet nem veszítjük el, a boldogságot se veszítjük el. Miért? Hát mert a szeretet az ténylegesen értelmet ad az életünknek. Az adja meg az élet valódi értelmét, a szeretet. nem a ragaszkodó majom szeretet, hanem az egyetemes, határtalan szeretet, az adja meg az élet értelmét. Ja? Nem? Nem? Hát mi az élet értelme? Ha szeretünk, akkor az életünknek van értelme. Ha nem szeretünk, akkor mi értelme az életünknek? Akkor van valami értelme az életünknek? Hol van értelme az életnek, ha nem szeretünk? Ha szeretünk, akkor az életnek értelme van. Van miért élni. Igaz? Ha nem szeretünk, akkor jobb, ha megyünk a háztartási boltba. Ez borzasztó egyszerű. A szeretet a természetünk, az a természetünk. A természetünkkel kell, ahhoz kell közel élnünk, közel kerülnünk. Erről szól az egész szellemi út. Közel kerülni a valódi természetünk. A valódi természetünk az csodálatos. Az csodálatos, az fantasztikus. Fantasztikus. Azt buddhisták úgy hívják, hogy Buddha, a keresztények úgy hívják, hogy Jézus. Épp itt tegnap volt egy ilyen kérdés, hogy egy lány volt, aki keresztény, ja, de ugyanakkor itt volt a tanításon, és te nagyon tetszett neki, és sőt, menedéket vett, és azt mondja, na most akkor én most mit csináltam, mondja ő, hogy most akkor keresztény vagyok, és buddhista menedéket vettem. Hát mondtam neki, hogy egy dolognak két neve. Az egyik úgy jövő, hogy Buddha, másik úgy jövő, hogy Jézus. Egy dolognak két neve, mondom, neked hány neved van? Hát azt mondja, nekem három. Na látod. Egy dolognak két neve. Jó? Nem? Itt van bennünk, itt van bennünk, itt van bennünk. Jó? Itt van bennünk. És ez, ha ez működik az életünkben, akkor nem vagyunk ráutalva arra az ostoba önállításra, hogy a boldogság kívülről, külső okokból köszönt ránk, meg hogy a szenvedés is külső okok miatt jelenik meg az életünkben. Nem. Akkor tudjuk, hogy a tudatunk ragyogása az egyetlen. A tudatunk ragyog, az maga a boldogság. A tudatunk, hogyha bepohosodik, be önmagába fordul, ugye, bepenészedik, ugye, a tudat berohad önmagába, az maga a szenvedés. Nem? Ja, begúbózik önmagába a tudat, az maga a szenvedés. Amikor a tudat kinyílik és ragyog, az maga a boldogság. Ja? És ez függetlenül attól, tehát függetlenül történik attól, hogy mik a külső viszonyok. Teljesen függetlenül. Ismerjük ugye sok-sok, akár keresztény, akár buddhista szent életét, ugye a legmártírok életét, ugye akik boldogan vállalják akár a halált, a kínzást, a bármit. Mert a boldogság ott van bennük. Nincs jelentősége. Boldogan vállalják a mártír halált. Hány ilyen van? Egyszerű hétköznapi emberek is. Láttam egy megrázó dolog volt, egy dokumentum felvétel volt, arról szólt, hogy a második világháború német katonák sorban voltak állítva a falnál, mint civilek is, hogy ki kell őket végezni, és akkor ott vannak a katonák, hogy ugye ők fogják elvégezni a kivégzést, és akkor egyszer csak az egyik katona ledobja a puskáját, ledobja a zubbonyát, és ő is odaáll a falhoz. Ennyi. Megértette. Ja? Jobb meghalni inkább, mint ölni. Ja? Ragyogó tudattal. Ja? Ragyogó tudattal. Tudta, mit csinál. Ragyogott a tudata. Egy fiatal katona. Nem tudni, ki volt. Ja. Hát hány ilyen van? Nagyon sok ilyen van. Ugye? Nem is tudunk róla. Akár a családunkban is elképesztő dolgokat csináltak emberek, ugye, amikor ilyen helyzetbe kerültek, és szeretet volt bennük. Elképesztő dolgokra képesek az emberek. Miért? Egyszerűen azért, mert emberek vagyunk. És ez az embernek természetes, hogy ilyen dolgokat csinálja. Ja? Egyszerűen természetes, hogy az ember ilyen dolgokat csinál. Még az állatok is csinálják. Ez egy másik dolog volt, már meséltem, hogy egy videót láttam, hogy egy krokodil elkapta egy gnúnak a lábát. Megkapta a lábát, és húzta be a vízbe. De hát ugye az is borzasztó erős állat, nem hagyta magát, majd kihúzta a krokodilt a partra, aztán elkezdett fáradni, a krokodil a szívósabb volt, és már majdnem behúzta a vízbe, már nyakigben volt a vízbe, nem engedte el, és akkor egyszer csak oda jött két víziló, és elzavarták a krokodilt, és megmentették a gnót, és azt kimászott a partra. Krokodilt, a vízilóval. Víziló bodhisattva, ezt úgy hívják. Komolyan, hát Buda maga, Buda életeiről, hát a utolsó megvilágosult életeiről, előtti életek van, 1000 életről van szó, 500 életében már mint bodhisattva tevékenykedett, és nagyon sokszor állatnak született, és az állatok állat alakjában segítette a lényeket, embereket, állatokat. Tehát ez víziló bodhisattva volt, aki elzavarta a krokodilt, és így megmentette a gnút. Ezzel szemben a fényképész nem csinált semmit, pedig az ember volt. A fényképésznek nem jutott eszébe, hogy megmentse a gnút, pedig itt úgy hívták, hogy ember. De csak úgy hívták. Ja? Elgondolkodtató. A krokodil emberebb volt, mint a fényképész. Ja? Elgondolkodtató. Hát ilyen a materialista ember, még az állatnak is alatta áll. Mélyen. Mélyen az állat alatta áll. Materialista ember. Ja. Nos, hát még mondanám tovább, de sajnos már túlórában vagyunk. És ugye azt nem tudják nekem megfizetni az én túlórámat, úgyhogy én ugye most itt abba is hagyom emiatt. Hát itt az én órámon már 1:03 van. Hát játok, komoly túlóra, igaz? Na, a lényeg az, hogy akkor próbáljatok meg ezekre emlékezni, mert most elmondom, hogy most a 8-as és a 9-es versszakot tárgyaltuk. 8-as és a 9-es versszakot, és akit érdekelnek ezek a tanítások, mindenképpen javaslom ezt a kis könyvet, ezt az ember így fogja, és itt berakja a zsebébe, és bármikor szüksége van egy jó szóra, ezt is föllapozza. Ja? És miután a könyv széthullott, és már nem szögletes, hanem kerek, és sötét, barna színe van, mert annyit használtuk, akkor veszünk egy újabb 100 forintért. Ja? Egyszerű. Olyan, mint egy okos telefon. Mindig kéznél van. És amikor valami csöng, píp, píp, akkor fogjuk és előveszünk. Megkeressük odavalót, és akkor nagyon-nagyon erőteljes. Tehát az embert visszahozza a jelenbe, önmagához, az emberségéhez ez a könyv. Számtalan élethelyzetben, gyakorlati élethelyzetben visszahozza a könyv. Ezt megvilágosult mester írta, úgy hívták, hogy Muncho Togme Zampo, aki már gyerekkorában olyan elképesztő együttérzéssel rendelkezett, van egy történet róla, hogy tél volt Tibetben, egy tibeti ember volt, tibeti gyerek, és tél volt, és benn volt a házba a gyerek, és az édesanyjával, és egyszer csak a gyerek levetkezett, levetkezett, kérdezte, hogy mit csinálsz, mit csinálsz? Mindjárt jövök, mindjárt, és kiment mesztelenül a ruháival a télbe. Mert hogy ott van valaki, aki fázik, és neki adja a ruháit. Ja, és akkor visszajött mesztelenül, és az édesanyja nem értette, mi van, és az édesanyja kiment, és egy behavazott bokor volt, akit őt embernek nézett. És arra rakta a ruháit, hogy ne fázzon az ember kint a télben. Tehát ilyen gyerek volt már. Ez még mielőtt ugye elkezdett volna a belső ösvénnyel foglalkozni, és utána pedig egy nagy bódhiszattva lett belőle, úgy hívják, Togme Zangpo. Ő írta ezt a könyvet, tehát nem egy akármilyen könyv, mert ugye ilyen ember írja, akkor ugye ez egy nagyon nagy áldás van minden szavában, szeretet, együttérzés, áldása minden szóban. Tehát ajánlom a figyelmetekbe, ugyanakkor nagyon rövid, kicsi és kezelhető, és nagyon gyakorlati, nagyon gyakorlati. Nos, van valakinek kérdése? Vagy mondani valója, megosztani valója, vagy hozzátenni valója, kritikája, vagy akármi. Igen?
Csöppenem, mert nem értem ezt, hogy hogy van, hogy halmozódik a karma. Tehát, hogyha teszünk valamit, miért van az, hogy többszörösen kapjuk vissza? Nem értem.
Ez csak hozzátartozik a karmához, ennek nincs magyarázata. Ez csak ilyen a karma. Ilyen a karma, hogy többszörösen is. És ha az ember, ugye az ember például fogadalmat tesz le, akkor pedig többszörösen halmozódik. Tehát a fogadalom meg felerősíti egyrészt azt, hogy erősebb a tisztulás, ugye ezért tesszük le a fogadalmat, de ugyanakkor, ha a fogadalom ellen teszünk, akkor is az többszörösen, hogy az is halmozódik. Tehát például, hogyha valaki már menedék fogadalmat tett le, és akkor valakit mondjuk így megöl, akkor az ötszörösen fogja elszenvedni a megölést. Most, hogyha valaki már bodhisattva fogalmat, akkor már nagyon sokszor. Tehát mert a fogadalom is felerősíti ezt. Vagy szerzetesek, valakit megöl egy szerzetes, akkor az nagyon sok, tehát sokszorosan hat rá vissza a karma. Ja? Úgyhogy ezért ne tegyetek menedékfogadalmat, és ne tegyetek szerzetesi fogadalmat. Ja? Nem, ez nem így van. Tudnék, a fogadalmat az ember azért teszi, mert a felerősíti a tisztulást, nagyon erősen felerősíti a tisztulást, tehát a jó cselekedetek hatását megsokszorozza. Ugyanakkor, ha az ember vét a fogadalom ellen, azt mindig meg lehet tisztítani. Tehát ez nagyon fontos érteni. Sokan azt mondják, jaj, nem teszek fogadalmat, mert akkor így, meg úgy, meg akkor ugye veszélyes. Fogadalmat nem veszélyes tenni, fogadalmat letesszük, és az nagyon erősen segít bennünket a fejlődésben. Ugyanakkor, ha ugye akaratunk ellenére megszegjük a fogadalmat, akkor azt meg lehet tisztítani. Meg lehet mindig tisztítani. Tehát a fogadalom mindig megtisztítjuk. Azt minden nap, akinek fogadalmai vannak, minden este tesz magának egy ilyen, egyfajta ilyen, elvégez egy ilyen tisztító gyakorlatot, egy rövid tisztító gyakorlatot, és akkor ugye ha más nem, akkor a Dorje Szempa százszótagú mantráját elmondja 21-szer elalvás előtt, és akkor ezzel megtisztítja a napi dolgokat, ugye, amiket esetleg a fogadalmak hibákat vétett az ember a fogadalom ellen, hibákat. Ja. És akkor az ember ezt megtisztítja minden nap. Ha pedig nagyobb hibákat vétett, akkor azt komolyan kell venni, és akkor egy komoly tisztítást kell elvégezni. De szóval a fogadalmakat meg lehet mindig tisztítani, ezt nagyon fontos érteni. A fogadalom nagyon jó dolog, nagyon erőteljes dolog, mert a gyakorlásunknak mondjuk egy, lehet, hogy mondjam, fölgyorsítja nagyon erősen, de ha véletlenül hibát vétünk, azt mindig meg lehet tisztítani. Mind a mellett megvan a hatás, ez a hatása a fogadalomnak, hogyha valaki fogadalmat tett, akkor a karmája sokszorozódik. De egyébként is, tehát egyébként is, ha nem tettünk fogadalmat, akkor a karma az így működik egyszerűen. Ja. A karmának úgy hívjuk, hogy burjánzó hatása, burjánzó hatása. Tehát a rossz karma is, a jó karma is egyébként, a rossz karma is burjánzik. Elkövettünk valamit, akkor az sokszorozódik. Ja. Úgyhogy bármire készülsz, gondold meg. Igen?
Elmond nekem egy tapasztalásom ezzel kapcsolatosan. Amikor fiatal srác voltam, akkor mi állatok izolásával foglalkoztunk, és rengeteg állatot megöltem.
Aha.
Előtte nem volt remegyetlen jelmezete, egy csirke nem tudtam elvágni a nyakát, de rengeteg pénzt kerestünk vele, és ugye a pénz az, attól nem állt az ember magát a lénynek a szenvedését. És amikor elkezdtem bejárni a közösségbe, elkezdtem a nyugnékat csinálni. És egy nyugnén, meditáció közben gondoltam ezekre a lényekre, akiket megöltem, és éreztem itt a melkasomon, hogy annak elvágtam a nyakát, mintha egy hatalmas késvágás a saját melkasomon is, tehát a tudatomon. Tehát láttam ezeket a csíkokat, tehát a lényeknek, hogy megöltem őket, hogy ez saját magamat megbélyeztem vele, annyit megöltem, és ez egy olyan, hát egy nagyon erős mélységbe levitt, tehát hogy átélni azt a fájdalmat, amit okoztam nekik, és látni azt, hogy ez valóban létező dolog, tehát hogy ez valóban ott van, az a karma az ott van, mint egy pecsét, egy bélyeg a tudatom,
ja.
Tehát
így van.
És ez nagyon szörnyű dolog volt akkor megtapasztalni.
Igen, igen, ez így van, ez így van, ez igen, sok tapasztalás adat van, emberek elmesélnek sok mindent, igen, tehát igen, ez így van, ez így van. Ez így van. Ez így van. Ja. Van egy tibeti történet, hogy egy asszony, egy nagyon szegény asszony volt, és ugye nem volt neki mit enni, és azzal úgy szerzett magának táplálékot, hogy ugye vannak a kint a mezőn, vannak a ilyen pockok, amik gabonán hulladékot gyűjtenek, és a föld alatt raktározzák. És ő ment a földön a botjával, és ahol hallotta, hogy üreges a föld, kiásta, és elvette a pockok készletét. És akkor azt főzte meg, és azt tette. Ja? És akkor, amikor jött a halála, akkor ugye a halál előtt nagyon sok embernek ilyen látomásai vannak. És akkor jött a látomásával, jöttek a pockok, akiknek ellopta az ételét. Jöttek a pockok is, és mondta, jaj, vigyétek el, menjetek, segítség, jönnek, megesznek a pockok. És akkor nem tudtak vele mit csinálni, és akkor volt egy ravasz ember, és az elkezdett nyávogni. És akkor a nyávogásra elmentek a pockok. így segített az öreg asszonynak a halál, hogy békésen tudjon meghalni. Ja? Meg olyat is hallottam, ez itt Magyarországon volt, hogy valaki hát ugye falun ugye annak idején ugye a házakban disznót tartottak, meg mindent, a falu borzalmas volt, ugye tele volt léggyel, minden tele volt léggyel, és akkor lejjet írtották az emberek, ugye minden módon, légy, fogó volt kirakva, légycsapóval ütötték, verték agyon a legyeket, és akkor egy ilyen ember, aki egész életét nagyon sokat csinálta, hogy állandóan csapkodta a legyeket, és akkor a halálos ágyán azt látta, hogy pókok, legyek jönnek. Megeszik, pókok, legyek. Ilyen rettenetes látomásai voltak, hogy jönnek a pókok meg a legyek. Ja, szóval ez valóság, ez valóság. Az ember azt mondja, hogy hát ez csak, hogy lehetne az így, meg úgy, de a valóság az mutatja, hogy bizony ezek ténylegesen működő dolgok, ténylegesen megtörténő dolgok. Nagyon is, tehát számtalan. Kicsit figyelünk, ezeket a tanításokat így meghallgatjuk, elolvassuk, és akkor kicsit figyelünk, az nagyon könnyű ezeket anyagot gyűjteni. Csak ugye mindenki be van zárkózva a kis maga kis világába, aztán nem figyel ezekre a dolgokra. Tehát figyelünk rá, és bizonyítékot akarunk, nagyon könnyű. Nagyon könnyű összegyűjteni. Akármennyit. Tehát nagyon, nagyon ott van minden. Nagyon ott van. Ja. Nagyon ott van. Nos, hát akkor köszönöm nektek ezt a csodálatos mai délelőttet, és remélem, hogy folytatni fogjátok a délelőtt a reggeli meditációt is, ami ugye nagyon egyszerű, és nagyon erőteljes gyakorlat, és de természetesen, mint minden gyakorlat, akkor hatékony, hogy ha csináljuk, rendszeresen csináljuk. Lehet rövidebb, vagy hosszabb formában, ami kényelmes. Azt is lehet csinálni, hogyha valaki úgy érzi, hogy föld erőre van szüksége, akkor azon meditál főként, a többit azt rövidebbre veszi a föld erőn, vagy pedig tűz erőre van szüksége, akkor a tűzön meditál tovább, és akkor a többit rövidebbre veszi. Egész rövidre lehet, csak éppen végig csináljuk az egész meditációt, de a többit egész rövidre lehet venni. Rövid pár másodpercre, és akkor a fő dologra koncentrálunk, hogyha tűzerőre van szükségünk, vagy akármire, vízre, vagy bármelyikre van szükségünk, akkor azon meditálunk. Ja. De egy nagyon erős gyógyító meditáció, és a másik pedig ezek a gondolatok, amikkel foglalkoztunk. Próbáljátok meg ezeket is beépíteni az életetekbe, átalakítani gondolkodást, a szemléletet, a látásmódot. Ugye a szeretet, a feltétel nélküli szeretet, ez a kulcs, ez bennünk van, ez alapvető tulajdonsága mindenkinek, annak is, aki nem tud róla. Ja, bennünk van, mindannyiunkban bennünk van. És ennek a segítségével az életet tényleg értelmessé lehet tenni. Értelmessé lehet tenni. Ja. Szeretet, értelmet ad az életünknek. És leleplezi a szeretet, leleplezi is a tévedéseket. Ja. A rideg materialista naivitást leleplezi. Ja. Jó, akkor még szedjük össze magunkat egy kicsit pillanatra. És gondoljunk az összes lényre, az egész világot benépesítő összes lényre, emberek, állatok, láthatatlan lények. És gondoljunk a mai délelőtt szeretet energiájára, amelyet felszabadítottunk mindannyian a lényünk legmélyéből, és most ez az energia itt van, és ezt fölajánljuk, odaadjuk az összes lénynek, megosztjuk az összes lénnyel. Ezáltal érjen véget minden szenvedés, gyógyuljanak meg, akik betegek, legyenek boldogok, az összes lény legyen boldog, érjenek véget a háborúk és az egyéb szenvedések. Örüljön ki, hat világ, legyen vége minden szenvedésnek. Mindenki érje el a tartós, végleges, tökéletes boldogságot, szabadságot, fölébredt állapotot. Köszönöm akkor nektek, és további szép napot kívánok, és jó gyakorlást!